Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma Sepsiszentgyőről jelentkezünk, Simon Ildikónak, a Székelyidő Független Újság tulajdonosának a vendégei vagyunk. A lap 1990-ben európai időként alakult, 2015-től változtatta nevét Székelyidőre. Az elmúlt 35 évben voltak jobb és nehezebb idők is, de mindvégig megmaradtak az elveik mellett, sikerült pártatlanságukat megőrizni. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. A zenei betéteken Marcelina, a Neoton Familia, Olá Gergő, Muri Enikő és Nagy Mária énekelnek. Műsorunkat felvételről sugározzuk. Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunk mikrofonjával Sepsiszentgyörgyön járunk. Simon Ildikóval, a Székelyidő tulajdonosával beszélgetünk. Mivel kollégák vagyunk, tegeződni fogunk. Én úgy tudom, Ildikó, hogy valamikor nagyon régen a Székelyidő európai idő volt. Mikor volt a kezdet, és miért döntöttetek úgy, hogy újságot fogtok szerkeszteni?
Én ugyan nem bábáskodtam az újság létrejöttében, mert akkor még nem voltam szerkesztő, de azt tudom, hogy 1990-ben létesült. Az volt a lényeg benne, hogy ne egy volt kommunista szócső alakuljon át egy új orgánummá, hanem ezt új lapokkal, frissen egy néhány lelkes ifjú döntötte el, hogy ezt elkezdik. Akkor még valóban európai idő volt, mert mindannyian szimpatizáltunk az európaiság eszméjével. Mindenki európaibb szeretett volna lenni, mint annak előtte. Ez viszont 2015-ben változott meg, amikor az Európai Unió megmutatta, hogy már nem az az Európai Unió, akire mi számítottunk, és ekkor döntöttünk úgy, hogy megváltoztatjuk a nevét.
A néhai Horváth Alpár főszerkesztő indított el csapatával, és abban az időben, amikor úgy robbanásszerűen nagyon sok sajtótermék jelent meg, nehéz volt belőni, hogy mi legyen a profilunk? Mert akkor viclaptól elkezdve minden piacra került, és csak meg kellett gondolni, hogy ez hosszú távon fog-e működni, vagy nem, életképes lesz, vagy nem. Mit mesélt Alpár, hogy miért az volt az irány, ami?
Alpárban volt egy ilyen eszmei elgondolás, ami ugyan reális, hogyha belegondolunk abba, hogy egy sajtóorgánum mit is kellene, hogy jelentsen. Ez sajnos ma már nem így van, de neki tiszta elképzelése volt arról, hogy minél igazabb tükröt mutasson arról, ami a közéletben zajlik. Ez volt a legfontosabb számára, és ebből akkor sem tért ki, amikor neki már hátránya származott belőle, sőt, élete végéig ez volt az ő elve, hogy ebből nem hagyunk, hogy tiszta tudósítás, minél közelebb a valósághoz, utána járunk a dolgoknak, azt mutatjuk, ami a valóság. És ez nem mindig előnyös, de ehhez ő tartotta magát.
Heti lapban gondolkodtak vajon annak idején?
Annak idején heti lap volt az Európai Idő, ez menet közben változott meg. És akkoriban, amikor elindították, akkor valóban nagy volt az igény rá. Akkor nagy volt az olvasókedv, tisztába lenni a történésekkel, valahonnan az információt megkapni, akkor még nem volt ennyi tévéadó sem. És valóban sok újság volt, sok újság indult, vagy állt át az igazi közlésre, de talán az Európai Idő egyedülálló volt abban, hogy újul indult, tehát nem átváltozott egy pártlap valamivé, hanem nem tartozott senkihez, és ehhez is nagyon ragaszkodott a volt férjem, hogy ez így is maradjon.
Megyében gondolkodtak, vagy már akkor is Székelyföldben, Erdélyben, nagyobb területben, hogy hová jusson el az információ?
Tulajdonképpen Erdélyben gondolkodtak, és ez olyannyira így volt, hogy minden apró településen volt közvetítő, aki foglalkozott a terjesztéssel. Ezen kívül voltak előfizetők Magyarországon, a tengeren túlon, ahonnan igény mutatkozott, mert akkoriban sokan a diaszporából figyelték, hogy mi történik idehaza, és tudni akarták.
Akkor gondolom, hogy még postán keresztül lehetett elküldözgetni a lapot, hát internetről nem is hallottunk.
Igen, akkoriban még nem volt internet, és azért is volt olyan óriási igény a nyomtatott sajtóra.
A kollégákat, az újságírókat nehéz volt verbuválni? Vagy mivel említetted, hogy lelkes fiatalokkal kezdődött az Európai Idő története, akkor nem feltétlen végzett újságírók voltak. Menet közben tanulták meg, gondolom, a szakmát egyesek.
Így van, így van. Erről is csak annyit tudok, amennyit mesélt nekem, hogy hát intelligens, jól tájékozott fiatal emberek voltak, és nem az volt a lényeg, hogy mit végzett, vagy hol végezte. Akkoriban ez még nem volt annyira fontos.
A tudósítói hálózat az úgy menet közben kiépült, vagy inkább az olvasókra bíztátok, vagy bízták ők, hogy mit tartanak a településükön fontosnak, és akkor azt beküldték, olvasó írja címszó alatt.
Igen, igen. Kezdetben interakció is volt az olvasókkal, mert nagyon sokszor közvéleménykutatást is tartottak, és nem tudok róla, hogy helyi tudósítókat alkalmaztak volna, kimentek a kollégák oda, ahová igény volt.
Milyen rovatai voltak? Minden, ami úgy nagyjából egy közszolgálatiságnak megfelelő? Mert gondolom, hogy próbálták a hiányokat pótolni, holott akkor nagyon sok lap volt, de hát ha pártlap, akkor az egy irányú volt, a másik egy másik irányú, és akkor ez próbáltott középen maradni.
Kezdetben főleg politikai és társadalom tudományi téma volt a meghatározó. Utána volt egy ilyen nyitás, egy magazinosodás abból kifolyólag, hogy igény volt rá. Tehát erre is közvéleménykutatást indítottak, és rákérdeztek az olvasókra, hogy mit szeretnének látni, olvasni a labba, és akkor alkalmazkodtak ehhez is. De megmaradt mindig a közéletiség, amiben belefér a politika is, belefér a kultúra is, belefér életmód, történelem, és kicsit olyan magazin jellegű dolgok is, amire eleinte nem számítottak, és nem az volt a cél.
A sok támadás a kollégákat mennyire bátortalanította el? Vagy látva a főszerkesztő kitartását, akkor húzták a szekeret ugyanabba az irányba?
Eleinte nem volt kimondottan támadás. Kezdetekben, az első 15 évben azt mondhatnám, hogy nagyon kedvelt lap volt, mivel nagyon szókimondó volt. Olyasmikre is fény derült, amik máshol nem jelentek meg, és erre mindig büszkék is voltak. Később, amikor kiderült, hogy a képviselet nem úgy viszi a dolgainkat, ahogyan az mindenkinek, tehát a népünknek előrevívő lenne, akkor volt nyomás, gyakorlás.
Gondolom, hogy az olvasók részéről sosem volt, mert ők annak örventek, hogy végre van egy hely, ahová lehet menekülni, hogyha igazi információt szeretnénk kapni. Ezek a nyomások miben nyilvánultak meg? Nem adtak támogatást, vagy bebeszóltak, vagy rátelefonált valahonnan valaki, hogy ennyi-bennyi azért ezt nem illik még az új világban sem? Vagy miből érezték azt, hogy nem ez az elvárás a politikum részéről?
Hát eleinte finoman és burkoltan történt ez a dolog. Többnyire úgy, hogy minden hónapban megjelent a pénzügyi ellenőr, és ellenőrzést végzett a könyvelésben. És amint tudjuk, nem voltak kíméletesek ők, még akkor sem, hogyha a dolgok legalább zömmel rendben lettek volna. Utólag tudtuk meg, hogy ez nem volt véletlen. Azt is tudtuk, hogy kinek a kérésére történt ez így. Később már nem volt annyira burkolt a dolog, mert pontosan tudtuk, hogy ki jelentett fel, milyen orgánumnál, ahol már számon tudtak kérni rajtunk megjelent cikkeket. És a pénzügyi ellenőrzés is mindig büntetéssel zárult, ugyanúgy, ahogy a följelentgetések is a későbbi diszkrimináció ellenes tanácsnál. Úgyhogy mai napig gondolom megvan az eszköztár. Azt is megpróbálták, hogy a lapot elsajátítsák, ez nem egyszer történt meg, mert nagyon kellett volna valakiknek, hogy saját szócsövük legyen, ugyanis az olvasottsága nagyon nagy volt a 2000-es években.
Tudtak volna akkora összeget ígérni, amire azt mondjuk, hogy na jó, meggondoljuk? Vagy nekünk az volt a fontos, hogy ha mi már kitaláltuk, akkor találjon ki más is magának hasonlót?
Pontosan, tehát amikor egy újságról beszélünk, akkor nem az a fontos, hogy azt hogy hívják és kié, hanem az a fontos, hogy van olvasottsága. Van egy óriási olvasótábor, akkor az egy nagyon értékes szócsőnek számít, ezért szerették volna megszerezni. És nem megvenni szerették volna, hanem félreállítani a főszerkesztőt, és valaki mást állítani a helyébe. Csak hogy ez nem sikerült.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen. Megkérdezem,
hangzik el, amit vár. A riporterre szólnak, ha rosszul válaszolnak, tűz valahogy jó képet vár.
Mindenki ismerőse, azt mondják, hogy jó fej. Hát miért jár egymagában ő, a riporter? Talán még önmagát is kérdezi, ha az kell. De válaszolni nem tud ő, a riporter.
Aztán jött 2007, amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz, akkor már tudtuk, hogy mifele tart Románia? Voltak jelek, vagy akkor is még nagy volt a lelkesedés, hogy na most egy olyan közösségbe fogunk lépni, ahol Kánaán lesz minden, tejjel, mézzel folyó életünk lesz. Ezt újságíró szemben hogy látták az európai időnél?
Akkoriban kevesen voltak azok, akik átlátták a dolgokat. Ugyanis nem állt rendelkezésre annyi információ. És mindenki európaivá szeretett volna válni. Ebben, hogyha valaki mást mondott, akkor azt vagy kinevették, vagy nem tudónak tekintették. Azóta persze sokaknak kinyílt a szeme, de akkoriban még ez kevesekben fordult meg, hogy ez ránk nézve jó vagy nem jó. Ugyanis a kommunikáció akkor is megvolt, a párhuzamos kommunikáció, hogy mit kell erről mondani, mit kell erről az embereknek közvetíteni, hogy akarjanak csatlakozni, ugyebár meg kellett szavazni, meg ment a propaganda, csak utólag derültek ki dolgok, hogy épp a csatlakozó országnak milyen hátrányai származnak belőle.
Annak idején, mivel nagyon sokan olvasták, az olvasótábor el tudta tartani a lapot? Vagy szükség volt pályázatokra, vagy nem tudom akkoriban, hogy hívhatták, tehát, hogy innen-onnan pénzt kérni a működéshez?
Na ez az, amiben a mi újságunk eltér az összes többitől. Ugyanis megalapítása óta nem pályázott és nem kapott támogatást, illetve pályázott egy párszor, még a kezdetekben. De mivel a hangneme olyan volt, hogy tudtuk, hogy nem számíthatunk a fősodor támogatására, tehát a média támogatásokat meg se pályázta már Alpár egy idő után, és ez a mai napig így van. Egyetlen egy pályázatot nyertem meg 2022-ben, ami a COVID miatt járt minden cégnek. Ettől mi sem voltunk kivétel. De sem a magyar, sem a román média támogatást nem vettük igényben, pontosan azért, hogy megmaradjon a függetlenségünk.
A munkatársakból mikor kellett leépíteni, vagy mikor távoztak? Mert most már nagyon kevesen dolgoznak a székeidőnél.
A 2008-as év volt egy ilyen vízválasztó, amikor a legtöbb munkatársunktól meg kellett váljunk. Persze szükségünk volt még továbbra is fuvarosra, szerkesztőre, korrektorra, de már tizedannyi volt a személyzet ezután.
Ahogy megjelent az internet, vagy most ez a nagy digitális világ, könnyebb a dolguk, vagy most egy másféle problémával küzdködnek? Lehet, hogy bizonyos dolgokat könnyebb leküldeni a nyomdának, vagy összeállítani, de akkor mellette adódik más probléma.
Technikailag egyszerűsödtek a feladatok, mert nyomdával kommunikálni egyszerűbb, innen az irodából is meg lehet ezt tenni. Inkább azt mondanám, hogy az internet megkönnyítette az anyagokhoz való hozzáférést, viszont megnehezítette olyan szempontból a dolgunkat, hogy nagyon meg kell válogatni, hogy mi az igazi hírértékű anyag, és mi az, amiről jobb, hogyha nem veszünk tudomást. Tehát nagyon meg kell szűrni, és ez nem könnyű dolog. Most már én döntöm el egyedül, minek utána egyedül maradtam a szerkesztésben, hogy csak a lelkiismeretemre támaszkodhatom, meg van egy-két olyan személy, akinek a véleményére adok, és aki tud ebben segíteni.
A folyamatosan növő nyomdaárak vagy papírárak, ezek mennyire jelentenek korlátot? Gondolom, hogy véges a büdzsé, amiből elő lehet állítani a lapot, és egyre kevesebb helyre jut el most már a székelyidő, mert vagy nem viszik ki, vagy nem tudnak róla, vagy sok minden nem összegyűlhet. Ez mennyire jelent nagy problémát manapság?
Nyilván az olvasótábornak az apadása, ez az miatt is van, hogy az internet most már minden házban ott van. Nekünk viszont van egy jókora hűséges olvasótáborunk. Valóban ők a nyugdíjas nemzetség, aki már évtizedek óta olvas bennünket, és akik nagyon kitartanak mellettünk. Nem csak sejtem, hanem pontosan tudom, hogy ők tartják el a lapot. Mivel támogatottságunk nincs, emiatt teljes mértékben rájuk vagyunk hagyatkozva. A digitális világ terjedése miatt persze nekünk az olvasó táborunk nagyon megcsappant, és nem csak a papírárak. A nyomdaköltség az egekben nőtt, főleg amióta tart ez a háború, mivel a papírt annak előtte Oroszországból szerezték be a nyomdák. Az volt a legolcsóbb papír, most kénytelenek Németországból beszerezni, és ez csak egy aspektusa annak, hogy mekkora költségeink vannak. Most az utóbbi 5 évben a postaköltségek is megsokszorozódtak, úgyhogy valóban nehéz dolgunk van, nem tudom még meddig tudjuk fönntartani a lapot.
Még mindig újságpapírra nyomtatják a székelyidőt is. Internetes felületben nem gondolkodtak?
Azt kell mondjam, hogy a rám eső feladatmennyiség pillanatnyilag akkora, hogy ha szeretném is bár, hogy felvigyem az internetes felületre a tartalmainkat, de nem tudom ezt megcsinálni, ehhez kellene egy munkatárs, aki azzal foglalkozik. Valószínűleg, hogy a jövő ott van, hogyha megszűnik a nyomtatott újság megjelenése, akkor mi is oda költözünk.
Most, aki hallja a beszélgetésünket, egy jó számítógépes szakember jelentkezhetne, hogy nekem van naponta 1 órám, és akkor szívesen segítenék. Az archívumot akkor nem lehet internetesen elérni, gondolom, de könyvtárakban van-e archívuma az európai időnek, és aztán később a székely időnek?
Van, de nem teljes. Az archívum az csak itt van meg, nálunk, elektronikusan is, és papírformátumban is. Volt időszak, de megszakadt ez az idő, amikor küldtük a könyvtárnak, a bukaresti könyvtárnak is, és a helyinek is. De ez nem folyamatos.
Én emlékszem, hogy az európai idő időnként színes is volt. A székely idő most fehér-fekete. ez is egy kicsit lefaragja a költségekből?
Nyilván ez 20 évig színes volt az újság, csak aztán eljött az az időszak, amikor már 20 ezer alatt volt az olvasók száma, akkor kénytelenek voltunk gazdasági megfontolásból a fehér-feketére áttérni.
Mikor volt, melyik periódusban a legtöbb a példányszám? Kezdetekkor?
Kezdetekkor még nem, de nagyon sok munkával elértük, hogy minden településen legyen terjesztőnk, és ez a 90-es évek végén volt csúcson, amikor megközelítette a 40 ezer példányszámot az újság. Az egy olyan időszak volt, amikor még az olvasó kedv megvolt, főleg, hogy ugye előtte magyar sajtó az csak ilyen rendszerorgánum volt, ami utána áttért, de ez a miénk mindig független tudósító sajtó akart maradni, és mai napig az.
Ma hány példányban nyomtatják?
Ma már csak 2000 példányban nyomtatjuk, és az se fogy el teljesen, ezért sem tudja fenntartani már a nyomdaköltséget és a postaköltséget.
Szabad eladásban nem lehet találni, én nem látom a standokon.
Ott van, csak ott van meg a nagy székely városokban többnyire. Vannak még terjesztőink Szatmár megyébe, Kolozs megyébe, Fehér megyébe vannak, de már jóval kevesebben.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Honnan indultam, s közben mennyit áldoztam, óvtam éjszakákon át, a holnap féltett szálogát, mert ha vannak álmaik, biztos lesznek könnyeink, ám a fél homályon át már dereng az új világ, és végül az leszek, mit magammal viszek, és nem felejtelek. Tölj ki a csend.
Semmi nem volt kár a percét. Mit megtalálsz, mit végig
Amint beszélgetésünkben már említettük, 2015-től székeidőnek hívják az egykori európai időt. Most milyen rovatokkal jelentkezik? Ugyanazokkal jelentkezik, ami volt valamikor a 90-es évek elején, közepén, vagy a 2000-es években?
Nyilván, hogy mindig figyelembe vettük az igényeket, vannak visszajelzéseink, sokszor hívnak telefonon, és elmondják az olvasók, hogy minek kell még azt a tévéműsort bent tartani, amikor már senkit nem érdekel. Az valós, hogy kevesebben veszik ezért, de azért még mindig van rá igény. Erre rájöttünk akkor, amikor kevesebb helyet szántunk a tévéműsornak, és jöttek a visszajelzések, hogy akkor nekik már ez nem kell. De ez csak az egyik aspektus. Tehát mi megmaradtunk folyamatosan a külpolitikai tudósítással, a belpolitikával kevésbé, csak hogyha nagyon fontos dolgok történnek, amik érdekelhetik az olvasókat. Állandó az egészségügyi rovat, állandó a női témákkal foglalkozó oldal, állandó a történelemmel foglalkozó oldal, és hát van benne kikapcsolódás, népi gyógymódokkal foglalkozó rovat.
Most milyen időközönként jelenik meg?
Két hetente jelenik meg a lap, de ez már így van legalább 20 éve.
Manapság nehezebb újságot írni, mint mondjuk az új világ kezdetén? Most mennyire merünk nyíltan kimondani dolgokat, vagy ti mennyire mertek nyíltan kimondani dolgokat?
Én eleve úgy válogatom össze a híranyagot, hogy az minél inkább tükrözze a valóságot, még akkor is, hogyha az nem mindenkinek nyilvánvaló. Tehát én előszeretettel olvasok olyan angol nyelvű, mert én abban tudok tájékozódni, tehát olyan angol nyelvű tudósítókat. Nem mindenki sajtós, aki ezt csinálja, de nem baj. Ilyenkor fordítok, mert fontosnak tartom, ami ott elhangzik. Igen, merünk, amennyire lehet, hogy fennmaradhassunk. Akik írnak ma az újságban, azok többnyire műkedvelő, de jó tollú írók, akikkel a sors hozott össze, ugye, ahogy engem is a sors állított ide ehhez a munkához, nem választottam én ezt a pályát, hanem ez kialakult.
És mi voltál, amikor nem újságot szerkesztettél?
Én mérnöknek tanultam, és abban is dolgoztam. Ez gyökeresen megváltozott, amikor az Alpárhoz férhez mentem, mert azt mondta, hogy szükségem van emberre, szükségem van adminisztrátorra, aki a dolgokat intézi a cég körül, és ez volt az én beosztásom kezdetben, aztán tanultam tőle rengeteget szerkesztés szempontjából is, és kezdetben rám bízott 4 oldalt, ami nem volt annyira lényeges, ilyen magazin típusú oldalakat, és azokkal tanultam meg én a szakmát, úgymond.
Te mennyire hagyatkozol szakértőkre, mert most már minden területen vannak szakértők, akik minden újságban, rádióban, tévében szerepelnek, aztán lehet, hogy nem mindig jól szakértik meg, amit kell, de őket ismerjük a médiából. Te is rájuk hagyatkozol, vagy azért fenntartással bizonyos személyek iránt?
A leginkább a szakértőkre, de ezt azért mondom, mert hogyha egy témában valaki otthon van, akkor ő rá érdemes figyelni. Ő az, aki a legjobban ismeri, hogy mi zajlik, felismeri azokat a dolgokat is, amiket más esetleg nem. Ezt mi sajtósok nem mindig tudjuk eldönteni, elbírálni, hogy az valóban úgy van, még akkor is, ha meredek, amit mondanak. De ők valóban tudják, hogy honnan fúj a szél.
Csalódtál vagy egy ilyen megmondó emberben? Hogy azt mondtad, hogy vagy kétszer mellé lőtt, akkor nem biztos, hogy annyira érti a dolgát.
Én most csak egy példát mondok, mindig változik a felismerés, hogy kibe lehet megbízni, és kibe nem. Egyik most legutolsó ilyen felismerésem pont a Jeffrey Sachs, aki egy hihetetlen képzett és ismert közgazdász, akinek sokan hallgatnak a szavára, és én is sokat közöltem tőle. Tehát véleményt mondott, itt meg ott megjelentek az ő szavai. Én hagyatkoztam arra, hogy ő egy nagyon képzett ember, és ő biztos tudja. Na, kiderült róla is, hogy neki is van megbízója. Igen, ezeket jó tudni, hogy attól még lehet, hogy amit mond, az valós, csak egy idő után meg kell érteni, hogy őt is valami motiválja.
Gondolom, hogy van az a pénz, amiért korpásodik az embernek a haja időnként.
Ez mindenhol így van, hogy van, akinek megmondják, hogy miről, mennyit és hogyan szabad beszélni, ez mindenhol így van.
Most, hogy a piacon nyomtatott sajtot alig lehet találni, néhány magazinlapot, ebből nem következik az, hogy akkor a Székely Időt, mivel kézbe lehet venni és meg lehet vásárolni, akkor többen megveszik.
Logikus úgy lenne, hogy ha megszűnt a konkurenciánk, akkor mi nagyon örüljünk neki, de sajnos nem örültem annak, hogy láttam, hogy az Erdélyi Média Egyesület fölvásárolta a nyomtatott újságokat Erdélyben, a magyar nyelvű nyomtatott újságokat, 2 évre rá meg megszüntette. Tehát ez egy olyan jelenség, ami nekem nem okozott örömet. Részben azért, mert nem vagyok kárörvendő, mert ettől nem nőtt meg nekünk az olvasótáborunk nagyon sokkal. Részben azért, mert nem tudunk reklámozni, nincs keretünk arra, hogy reklámozzuk, hogy akkor jól van, azok megszűntek, vegyenek bennünket. Másrészt pedig azért is, mert az újságokkal együtt megszűnt a terjesztői hálózat nagy része is Székelyföldön, és ez bennünket érint. Mert a mi terjesztőink is megszűntek azokon a pontokon, és onnantól kezdve nem tudtunk eljutni jó részéhez az olvasóinknak. Sokan, amikor megmutatom, hogy én szerkeztem ezt az újságot, és odaadok ajándékba valakinek, elcsodálkozik, hogy jé, ez az újság még létezik. Mondom, sajnos nem tudunk reklámot meghirdetni a rádióba vagy a tévébe, de én csak így tudok elérni újabb olvasókhoz.
Amikor 2015-ben Európa időről Székely időre változott az újságnak a neve, akkor miért lett Székely idő?
Az idő azt megőriztük, ugyanis legalább részben hasonlít arra, amit már kiépítettünk, és az ismertsége megvolt az időnek. Viszont nagy hatással volt ránk az, hogy abban az időben Borsos Gézával sokszor tanácskoztunk, hogy mi legyen, és valójában ő volt a keresztapja. Ő keresztelte így át, ezt ő ajánlotta, hogy így is lehetne, és valóban akkor így döntöttünk.
Ha lelkem fájt, vagy álmom volt túl nehéz, vagy vihar várt, és árnyék gyűlt köré, te eljöttél, s a csak egy szárny lett, ez a győzelem, így nem csupán enyém. Mit ír egy hang, mondom szennék járnám. Mit ír egy hang, mit nem kap szárnyra szív.
A székely idő mennyire vállalja fel a székelységnek a fontos kérdéseit, problémáit? Van-e erre lehetőség, hogy függetlenként többet beszéljünk ezekről is?
Ez nekünk szívügyünk, hogy így mondjam. Nem csak azért, mert a nevünkben benne van, de fölvállaltuk már a kezdetektől fogva, hogy a székely önrendelkezés ügyét minden alkalommal fölvállaljuk. Úgy, ahogy november 7-én, 8-án lezajlott konferencián is részt vettünk, pontosan azért, hogy az ott elhangzottakat tudjuk tolmácsolni az olvasók felé, az ott hozott határozatokat tudjuk megjeleníteni alapban, és minden alkalommal, amikor a székelységnek a fennmaradásáról, a kulturális értékek megőrzéséről van szó, azt mi minden alkalommal fölvállaljuk, és szeretnénk ebben részt venni továbbra is.
Magánemberként hogy látod, mennyire fontos bizonyos intézményeknek, embereknek a székelység problémája? Én azt tapasztalom, hogy beszédszintjén kiállunk a székelyhimnusz mellett, a jelképeink mellett, de azért vannak helyzetek, amikor nem, vagy alig.
Valóban szimbolikus értéke van ezeknek a dolgoknak, hogy megjelenítsük, hogy beszéljünk róluk. Valójában azonban sokkal fontosabb lenne az, hogyha a székelységnek lenne egy gazdasági védőhálója, ami segíti fennmaradni, akár az értékeit is megőrizni, és nem veszítene teret folyamatosan.
Milyen segítség jönne jól alapnak? Mert előbb-utóbb elfogynak az idősebb olvasók. Utánpótlás esetleg kilátásban van-e?
Én a fiamon mérem le, ő most 22 évet tölt, de nem látom azt, hogy őket érdekelni egyáltalán a nyomtatott sajtó. Ezért el kell fogadjuk, hogy az idők jelei azt mondják, hogy mi egy kihaló félben lévő műfaj vagyunk. Szükség lesz még híradásra, újságírásra, de nem a papír alapúra.
Valaki a válladat megveregeti egy-egy újságcikk kapcsán, vagy egy-egy eseményen, mert valami egyedi dolgot visztek végbe itt Sepsiszentgyörgyön, sokunk hasznára.
Vannak visszajelzések, vannak pozitív visszajelzések. Nekem nagy öröm az, amikor betelefonálnak, vagy levelet kapok, és valaki méltányol valamit, ami bennem megmozdított egy érzelmet, vagy olyasmit olvasott, amire nem is gondolt. Ilyen van, folyamatosan van, mert ha nem tudnám csinálni. Olyan nagy a lemorzsolódás, hogyha ez nem volna, akkor valószínűleg nem tudnám csinálni.
Támadás még van?
Nem merem elszólni magam, nincs. Egyelőre csönd van. Valószínű az is számít, hogy kicsi a példányszám, nem tudunk nagy hullámokat verni.
És gondolják, ahogy te is mondtad, hogy kihaló félbe levő műfaj vagytok, tehát akkor már kivárják, hogy ne rúgjunk a döglött lóba.
Pontosan. Ezt így gondolom én is.
Ha ma kéne újra kezdjed, belevágnál? Ismerve az előzményeit ennek az újságnak.
Ha visszamennék az időbe, igen, igen.
Ezt azért kérdezem, mert 90-ben azt hittük, hogy most tényleg új világ jön, és megváltjuk a világot, de ha most visszagondolsz, hogy azért az elmúlt 35 évben, hát nem az jött be, amit mi szerettünk volna, és ma kéne indítani egy ilyen független, mindenkitől független lapot, akkor belevágnál?
Jaj, ez nagyon nehéz kérdés, ugyanis nem én indítottam, nem is biztos, hogy ez az én reszortom, bár ugye az élet odaállított, hogy na tessék, csináljad. Úgy vélem, hogy nagyon megtisztelő és nagyon nemes feladatot adott nekem az élet. Nagy örömet lelem benne, akkor is, hogyha az összes ismerősöm, akinek van egy kevés gazdasági érzéke, azt mondja, hogy ezt már eszementség folytatni, mert nagyon nem éri meg, sőt, ráfizetsz. Tudom, és ennek ellenére csinálom, ameddig még lehet.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma Sepsiszentgyőrről jelentkeztünk, Simon Ildikónak, a Székelyidő független újság tulajdonosának a vendégei voltunk. Az elmúlt 35 év sikereit és kudarcait, valamint a jövő kilátásait próbáltuk bemutatni. Műsorunkat a www.marosvásárhelyirádió.ro honlapon és a Facebookon lehet újra hallgatni. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!
Lassan ég velem. Kinek fáj, hogy széllé változom. Fent az égen, vagy földön álmodom. Kinek fájhat, ha én elmegyek. Lesöpörve égből fellegelt. Tüzemes az almafa virág. Hajamba font, bánatom iránt. Kit érdekel, hol és hogy vagyok. Vagy miért hallgatok? Kinek fáj, ha eljön majd a vég? Ki tudja majd, hogy itt értem én? Kinek fáj?
Cheers.